Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk! 9 óra, 9 perckor folytatódik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Gede Balázsral.
És Mihály Csandrással, én is szép napot kívánok mindenkinek, mert azért már ilyenkor a reggel múlóban, úgyhogy előttünk a nap, mehetünk dolgozni.
Kérem szépen 0630-as 698-0980 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Baleset történt egyébként a 10. kerületben a Vaspály utcában, a Bolgár utca közelében a 117-es és a 151-es autóbusz is terelve tud arrafelé közlekedni, nem érintik a Liget tér megállót Kőbánya alsó vasútállomás felé. Úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjünk ma reggel is, nem tudjuk ezt elégszer hangsúlyozni. Aztán tapsolj te is, Keti, ez is egy kedvenc mondásom, amikor ugye éppen beszédet mond valamelyik macskafogós vezető, nem tudom, hogy a Fehér Perzse vagy Mr. Tájfel.
Ezeket szóról-szóra idézni, megmondom.
És őszintén. Akkor nézik a tévén a beszédet, és akkor ott löki meg oldalba a kislányát a Safranek, hogy tapsolj te is, Keti, az is nagy kedvencem. Úgyhogy,
valaki javított minket, jó reggel, az mondat egész pontosan úgy szólt, hogy mindenki olyan színűre festi az autóját, amilyenre szeretné, egészen addig, amíg az a szín fekete.
Ja, igen,
ez modellek. De a lényegen nem változtat, hogy azért színválaszték még nem volt a T-modellek esetében.
Igen, na haladjunk tovább, főként, mert hogy megütötte egy hír a Czoller Andi hírcsokorjában a fülünket, erről fogunk most majd beszélgetni.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
A hírcsokorban pedig az szerepelt, hogy Elon Musk szerint nem sokára a mesterséges intelligencia nem hogy egy ötödikesnél lesz okosabb, hanem egy átlagembernél is, és hogy elég erősen közel az általános mesterséges intelligencia kora.
Mert ezért ugye húztam én fel a szemöldökömet. Igen. Mert elfogadták ugye végre ezt a...
De már bizonyos... lehet, hogy később?
Hát nézd, én amiket itt látok, ugye az Európa Tanács jóváhagyta a mesterséges intelligencia törvényt. Ez azt jelenti, hogy most kihirdetésre kerül a hivatalos labba, a közzététel után 20 nappal hatályba lép, de ilyeneket látok, hogy hatályba lép, és után 24 hónappal teljes mértékben alkalmazandóvá válik, bizonyos kivételekkel, de van olyan rendelkezés, amit fél éven belül kell alkalmazni, míg általános célú rendszereknél 12, a magas kockázatú mesterséges intelligencia megoldásra pedig 36 hónap lesz a türelmi idő. Háló! 2022. november 30-a a ChatGPT születésének a napja. Másfél év alatt mekkorát ment. És akkor 24 meg 36
és a 4.0-ás verzióra azt mondják, hogy ijesztő. De nem így beszélgessünk
erről. Innen indítunk.
Fájóan alul informáltak vagyunk.
Persze.
De dr. Zöldi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója, nem az. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
No,
sziasztok.
Időben vagyunk?
Igen. Ez a legfontosabb kérdés.
Nehéz ezt megmondani, hogy időben vagyunk-e. Valószínűleg az emberek nagy többsége ugyanúgy, ahogy ti is azt várta volna, hogy jóval gyorsabban megszületik ez a jogszabály, és és már akkor is életbe lépett, vagy akkor is működik hatályos, amikor megjelennek ezek az első mesterséges intelligenciák. De hát a technológia szabályozása mindig ez a probléma, hogy a technológia mindig előrébb jár, mint ahogy megpróbáljuk szabályozgatni. Egész egyszerűen azért, mert a technológiának a kockázatai azok akkor derülnek ki, mikor az emberek elkezdik használni, és ezekre a kockázatokra kell valamilyen szabályozást csinálni. Tehát előre kispekulálni, hogy egy meghatározott technológia a jövőben milyen kockázatokat fog felvetni, az borzasztóan nehéz.
Több, úgyhogy, nehéz, igen. Igen, ha már szabályozás, de... akkor nézzük meg, hogy mit akar ez az AI-ek, mit kell itt szabályozni, illetve hát van egy érzésünk ugye nyilván, mert mindenkiben van egy kis félsz, hogy ez esetleg akkorára is olyan irányban nő, ami kellemetlen lehet akár az egész emberiségnek, hogyha nem foglalkozunk a szabályozásával.
Igen, hát ez a szabályozás azért nem teljesen az, amire az átlagember gondol. Ugye, amikor az átlagember a szabályozásra gondol, akkor valami olyasmire gondol, hogy hát akkor olyan törvényekre, mint ami az Asimovnak ebben a novellájában van, hogy akkor majd beszélünk, megmondjuk a mesterséges intelligenciának, hogy ne bántson már embereket, és akkor ezt lehet egy kicsit részletezni is, hogy ne bántson embereket, meg mit ne csináljon az emberekkel. Hát először is ugye a mesterséges intelligenciákhoz jelenleg még nem tud beszélni egy jogszabály, tehát hogy ez eleve itt ott kezdődik a dolog, hogy ez a jogszabály elsősorban a mesterséges intelligenciákat előállító, illetve azokat valamilyen módon alkalmazó cégekre, entitásokra, közigazgatási szervezetekre vonatkozik.
Már itt van egy bibi, bocsáss meg, szabad ne feled, mert hogy ez egy európai jogszabály. A mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek kínaiakat, meg amerikaiakat lehet találni.
Persze, de azt mondja a jogszabály, hogy amennyiben európai polgároknak az életére kihat, tehát a kimenetei azok az európai polgárokat érintik, akkor ezekre is kell, hogy vonatkozzon. Tehát magyarul a kínai meg az amerikai cégek is be kell, hogy tartsák ezt a jogszabályt, hogyha európai polgárokra hatással van bármilyen mesterséges intelligencia. De az kétségtelenül igaz, és akkor itt visszatérnénk az első arra, ahogy elkezdték ezt a beszélgetést, és hogy igen, már most is hatással van mondjuk a chat GPT, ez a 4O, vagy nem tudom én, hogy lehet ezt a legújabb verziót, amivel én is elkezdtem itt játszani, és hát ijesztő tudása van. Szóval ez már most is kihatással van, úgyhogy egy picit úgy tűnik, mintha a jogalkotó elkésett volna ezzel, de azt mondja egyébként ez a jogszabály, például konkrétan erre a generatív mesterséges intelligenciákra, illetve a nagynyelvi modellekre azt mondja, hogy akkor kell vonatkozik ezekre a szabályozás, hogyha ezeket kockázatos területeken használják. Ugyanis ez a másik félreértés, amit szeretnék eloszlatni, ez nem mindenféle mesterséges intelligenciára fog vonatkozni, hanem ez egy ilyen kockázat alapú megközelítést alkalmaz, ami azt mondja, hogy azokat a mesterséges intelligenciákat, amelyek egyébként körbevesznek bennünket, de igazándiból nem kockázatosak, tehát mondjuk egy ajánló rendszer a Netflixen, vagy nem tudom én, a newsfeed algoritmust meghajtó mesterséges intelligencia Facebookon, ez nem igazán kockázatos, tehát ezeket nem is szabályozza tulajdonképpen egyáltalán, hanem azt mondja, hogy vannak olyan életbeli helyzetek, és elsősorban ilyen életbeli helyzeteket próbál modellezni, vagy ír le egyébként a mellékletébe is, mint amilyen egy banki hitelfelvétel, vagy egy felsőoktatási intézménybe történő felvételi során egy döntés, vagy egy közigazgatási jellegű döntés, mondjuk egy szabálysértési bírságnak a kiszabása, meg hát hasonlók, ott van egy hosszú melléklet, és ez tele van, így szépen felsorolja ezeket az élethelyzeteket. Szóval ezekben az élethelyzetekben alkalmazzák, akkor tulajdonképpen a fejlesztés első fázisától kezdődően be kell tartani bizonyos szabályokat. És mit jön a kérdés? Akkor visszatérek erre, hogy hát hogyha ezeket a mondjuk nagynyelvi modelleket beépítik olyan területeken, amelyek ilyen kockázatos területek, tehát mondjuk nem tudom én, a nagynyelvi modell az bírósági határozatot ír, csak hogy egy ilyen abszurd helyzetet feltételezzek, akkor ebben az esetben elvileg minden szabály vonatkozik rá. Hogy fogja vajon betartani az amerikai cég ezeket a szabályokat, amelyeket később alkottak, mint ahogy ő egyébként létrehozta ezt a rendszert. Oh. Hát erre a válaszom az, hogy nagyjából szerintem sehogy. Valami fajta dokumentációs kötelezettségnek meg kell felelni. Hát ott valószínűleg itt az lesz, hogy utólag elkezdik majd dokumentálgatni ezek a nagy amerikai cégek azokat a dolgokat, amelyeket egyébként megkíván a jogszabály. Tehát, hogy honnét gyűjtötték az adatokat, milyen adatkészletek vannak benne, hogy folyt a feltanítása ennek, milyen teszteket hajtottak végre rajta, hogy ugye ezeket a káros kimeneteket ne produkálja, és így tovább. De ez egy nehéz ügy lesz azért, ezt már most lehet
látni.
Főleg,
mert van egy GDPR része is az Európai Unió jogrendszerének, ezt a kettőt össze lehet fésülni?
Igen, próbálta is az európai, ez a jogszabály, ezt próbál tekintettel lenni a GDPR-ra is, de azért azt látni kell, és ezt elég régóta mondják adatvédelemmel foglalkozó emberek is, meg én is, hogy a GDPR azért nem teljesen erre az új világra van modellezve. Tehát a GDPR Az igaz, hogy a 10-es évek elején írták, amikor már voltak azért platformok is, meg bizonyos mesterséges integrációs voltak, tehát új, ez a szép új világ, ez már bontakozott kifelé azért a 10 évvel ezelőtt, amikor ez hatályba lépett. De alapvetően ez az arra a helyzetre van modellezve, hogy van egy ilyen nagy adatkezelő, vagy az állam, vagy egy nagy cég, és akkor az elkéri a magánszemély adatait, és akkor ezt fair módon kell neki kezelgetnie. De ezeket az adatok, ezeket, tehát korlátos mennyiségű adatot kér el, és ezeket egy meghatározott, jó meghatározott célra használja, mondjuk nem tudom én, áruk eladására, vagy reklámra, vagy hasonló más dolgokra. Most a probléma az, hogy ez a az a felállás, ami a mesterséges intelligenciákkal kapcsolatban van, az abszolút nem illik bele ebbe a modellbe. Mert itt az adatokat úgy gyűjtötték le, tehát itt gyakorlatilag leszkrépelték a teljes internetet a tanításhoz, abba aztán került mindenféle adat, személyes adat is, ugye, hát én nekem is ki kell tennem az önéletrajzomat az egyetem honlapjára, hát tehát nem tudok mit csinálni, nekem muszáj a személyes adataimat kitenni, mert ez
hát
van.
Bizony, és akkor mi meg kirakjuk a műsort, meg nem tudom én micsoda, tehát hát abba, ez amiben az, ez időnként az. Magánéleti kanyarokról is beszámolunk, tehát hogy
ez hogy nagyon ne, érdekes. És az a baj, abszolút, az is az a baj, hogy erre a GDPR nem igazán, tehát az, hogy mesterséges intelligenciák tanítására használnak adatokat az internetből leszedett tömeges, tehát irdatlan mennyiségű, teljesen szűretlen módon beleöntött adatot, ezzel a GDPR nem számolt ezzel a fajta felhasználással, és hát igazándiból ez, hogyha szigorúan veszem a GDPR-t, ez egyáltalán nem is, tehát ez teljesen jogellenes a GDPR szemszögéből nézem, de mit lehet most már így utólag mit lehet csinálni? Ugye az olaszok betiltották egy időre a ChatGPT-t, azt csak annyit értek el vele, hogy a VPN használat az megugrott így a statisztikák
szerint. És akkor már is nem olaszok. Én azt nem értem, hogy ez az AI Act-ez hogy fog minket megvédeni? Tehát min keresztül, mi a filozófia mögötte, hogy ne használják csúnya dolgokra a mesterséges intelligenciát?
Hát az a filozófia mögötte, hogy vannak ezek a kockázatos élethelyzetek, tehát először is nem fog bennünket megvédeni olyan élethelyzetekbe, amelyeket ő nem tekint kockázatosnak. Ha a kockázatosnak tekintett élethelyzetekbe, tehát banknál akarunk hitelt felvenni, vagy életbiztosítást akarunk kötni, vagy nem tudom én, egy hatóság előtt egy ügyet intézünk, és akkor ott. Tehát ezekben az élethelyzetekben azt mondja, hogy eleve, amikor már a fejlesztő elindítja a fejlesztését egy ilyen rendszernek, tehát mondjuk egy nem tudom, közigazgatási szervezetnél egy határozat szerkesztő mesterséges intelligenciának, vagy nem tudom, mint amilyen a VEDA rendszer, ugye az is egy szabálysértési bírságot kiszabó rendszer, bár abban egyébként nincs mesterséges intelligencia, csak sima algoritmusok. Még, de lehet, igen, még nincs benne. Akkor eleve már a fejlesztés első pillanatától kezdve be kell dokumentálni kell egyrészt ezt, másrészt pedig be kell tartani bizonyos szabályokat, amik ugye van 7 követelmény, hogy kell, hogy legyen egy kockázatkezelési rendszer, amelyikben előre megpróbálják feltárni a lehető legpontosabban a kockázatokat, azoknak a kezelési módját, ezt be kell építeni magába a rendszerbe is, kell egy úgynevezett adatkormányzási rendszer, ami azt jelenti, hogy az adatok gyűjtésének, címkézésének, csoportosításának és az teljes tanításnak a folyamatának dokumentáltnak kell lenni, és kontrolláltnak kell lennie, és így tovább, be kell építeni emberi felügyeletre vonatkozó technológiai mindenféle kontrollokat, tehát hogy a rendszer soha ne tudjon elszabadulni, mindig legyen egy lehetőség arra, hogy az ember átlássa a működését, vagy leállítsa a működését, és nem kezdem el sorolni az egész jogszabályt, de hogy ezt a fejlesztés első fázisától kezdve kell, és nem csak a fejlesztőnek, hanem vannak bizonyos kötelezettségek, amelyeket az alkalmazóknak kell betartani. Tehát a banki, nem tudom én, szoftvert kifejlesztették, azt a szoftvert, ami a hitelbírálathoz a pontozást csinálja, és utána azt a bank azt ugye a saját adataival feltölti, feltanítja, meg nem tudom én, és aztán utána a banknak is folyamatosan oda kell figyelni arra, hogy ez a rendszer ez úgy alkalmazza, hogy betartsa a szabályokat. Tehát például mondok egy példán, hogy megmagyarázhatónak kell lenni a döntésnek, amit a rendszer hoz. Tehát hogy ad egy pontszámot, és aztán utána jön a polgárnak, aki nem kapta meg a kölcsönt, annak el kell tudnia magyarázni a banknak, hogy ezt azért nem kapta meg, mert ilyen meg olyan paraméterek így meg úgy alakították ezt a pontozást. Uh-huh. Szóval így, alapvetően ez a filozófia.
Oké, az a kérdés ebben az egészben még, hogy azért ez szerintem pro és kontra félreértésekre adhat okot, ez a szabályozás. Egyrészt ad egy, lehet, hogy egy csomó embernek hamis biztonságérzetet, hogy van már jogszabályunk, legalább akkor valami kordában tartja a fejlesztéseket. De nekem eszembe jutott az, hogy amikor mondtad itt a példákat, hogy hát egy olyan technológiát, olyan kockázati szinteket próbálunk ebben a jogszabályban meghatározni, amik még nincsenek is, mert hogy még ugye most próbálgatják a technológiát, hogy hol lehet alkalmazni, hol nem. Lásd ugye ezt a védás poént, amit itt benyomtunk. A másik része pedig azt mondja az embereknek, hogy hát ez megint csak ilyen jogászkodás Brüsszelben, megint fújtak egy nagy lufit, amit könnyű lesz majd kikerülni, és akkor ez megint semmit sem ér. Tehát akkor egy kicsit próbáljuk meg jogászkodni és értékelni ezt az egész AI aktot, hogy ez mire jó, vagy mire nem.
Hát először is minden szabályozás jobb, mint ha egyáltalán nincs szabályozás. én nekem azért ez az álláspontom ezzel kapcsolatban. Tehát azok, akik elkezdenek ilyeneket fejleszteni, legalább tudják azt, hogyha én most nem tudom, én egy gyerekek számára fejlesztek egy nem tudom akármit, vagy egy olyan, bármilyen olyan mesterséges intelligenciát, aminek biztonsági kockázatai vannak, akkor tudom azt, hogy tehát legalább van egy jogszabály, ahol amit ha elolvasok, el tudom dönteni, hogy ez, amit én most csinálok, ott az egy szigorúbb fejlesztési folyamat lesz, vagy pedig nem kell annyit dokumentálnom, meg csinálhatom nyugodtan. Tehát minden szabályozás jobb annál, mint hogyha egyáltalán nincsen semmi, ez egyik része a dolognak. Másik, amit te mondasz, ez egy abszolút dilemmája minden technológia szabályozásnak. Ez egy évtizedek óta meglevő probléma, hogy a technológia gyorsabban fejlődik, nem tudjuk előre, hogy milyen kockázatokat fog felvetni, és ugyanakkor meg szabályoznunk kell, és amikor meg egyébként már a technológia elterjedt, akkor meg már azért nagyon nehéz szabályozni, mert hogy birtokba vették az emberek, és nem szeretik például, ha elveszik tőlük. Tehát sokan mondják, hogy a közösségi médiát be kéne tiltani adatvédelmi okok miatt, de hát ez nyilvánvalóan lehetetlenség. Tehát ma már nem lehet megtenni, hogy mondjuk valahol azt mondom, hogy azért, mert ez a GDPR-nak nem felel meg, akkor betiltom. Tehát én úgy értékelem, hogy ez mindenképpen jó, hogy megszületett. Beleépítettek egyébként egy halom olyan kontrollt, hogy a bizottság az milyen adhok alapon tud nagyon gyorsan reagálni problémákra. Tehát azt viszont mindenki látja, hogy fel fognak merülni olyan problémák, amelyeket nem látott előre a jogalkotó. Hát magának a ChatGPT-nek a feltűnése már eleve egy ilyen volt. Tehát abszolút erre abszolút nem volt felkészülve a jogszabályszöveg. Gyakorlatilag utána, vagy 30-40 oldallal kibővítették a jogszabályt, mikor megjelent a ChatGPT, mert olyan kockázatok merültek fel, amelyekre a jogalkotó nem volt. Maga a rendszernek az egésze olyan volt, amire többen nem gondolt az európai jogalkotó. Tehát én azt mondanám, hogy annál, hogy nincs szabályozás, annál mindenképpen jobb, de ez biztos, hogy nem lesz abból a szempontból csodaszer, hogy minden, a jövőben minden élethelyzetet tökéletesen meg fog tudni oldani. Nem, ez biztos, hogy nem így lesz. Lesznek értelmezési problémák, lesznek új kockázatok, amire mindenki vakarni fogja a fejét, akkor majd ki kell találni új, akkor be fognak szúrni szövegeket, a mellékleteket kiegészítik, végrehajtási mindenféle módszertani útmutatókat fognak kiadni, lesz az új brüsszeli hivatal, az ilyen mindenféle végrehajtási módszertani útmutatásokat fog kiadni. Ez egy ilyen, hogy mondjam, iteratív folyamat lesz, akár csak a szoftverfejlesztés.
Oké, egy filozófikus kérdés a végére, hogy ez az egész dolog, ez veszélyes, vagy nem veszélyes, vagy kezelni kell, vagy nem kell kezelni, ezek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy valamit ezzel kell kezdeni. De nem maradunk-e le a fejlett világban a szabályozási vágy miatt, mondjuk a kínaiakhoz képest, ahol van egy központi hatalom, eldöntő, hogy mesterséges intelligencia, eldöntő, hogy kire és mire szabadítja rá, és nem nagyon van appelláta. Ezért aztán előnybe kerülhet, mondjuk Európával szemben, ahol megszabályozzák, meg lehet, hogy az Egyesült Államokkal szemben is, ahol valamiféle szabályozást már többen sürgetnek, köztük Elon Musk is.
Igen. Ez egy nagyon gyakran felmerülő probléma. Európa el van maradva a mesterséges intelligencia fejlesztésében már most is. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a kockázati tőkét, ami beáramlik ebbe erre a területre, a startup vállalkozásoknak a mennyiségét, a publikált, ezzel kapcsolatban publikált közleményeknek a szám, bármilyen mutatót nézzünk, Európa súlyosan le van maradva Amerikától is, meg Kínától is. Én nagyon sokáig azt mondtam, hogy a szabályozás ezen valószínűleg csak rontani fog, de egy kicsit felülvizsgáltam a véleményemet, mégpedig azért, mert az utóbbi időben megjelentek olyan empirikus tanulmányok, vagy felmérések, empirikus kutatásokon alapuló felmérések, amelyek azt lehetek megbecsülni, vagy megnézni, hogy Európa mitől van lemaradva. És nekem, és nagyon úgy tűnik, számomra eléggé meggyőzően bizonyítják ezek az írások azt, hogy nem a szabályozás miatt van lemaradva Európa. Szóval Európának van számtalan más problémája van, többek között az, hogy ez a piac még nem igazán, még mindig nem igazán egységes, hogy még mindig tizen akárhány nyelv van szemben mondjuk Kínával, meg Amerikával, ahol csak egy, és akkor vállalkozói kultúra teljesen más, és nem kezdem el mondani azt a rengeteg dolgot, ami miatt el vagyunk maradva. A szabályozásnak akár verseny előnye is lehet egyébként, mert mondhatjuk azt, hogy az Európából érkező mesterséges intelligenciákban azokban az emberek megbízhatnak. Tehát azt biztosan használhatják, mert az bizonyos sztenderneknek egészen biztosan meg fog felelni. Tehát meg is lehet akár ezt a logikát fordítani. És a másik meg, hogy azért a jogalkotás folyamatában nagyon jól lehetett látni azt, hogy folyamatosan győzködték a bizottságot. Tehát ugye a parlament az egy kicsit próbált volna ilyen nagyon kockát kerülő, meg ilyen nagyon óvatos álláspontra helyezkedni, rengeteg plusz dolgot betettek a jogszabály szövegbe, amik végül kikerültek, tehát hogy egy olyan kompromisszum született, és belekerült a szövegbe egy csomó olyan dolog, ami egyébként eredetileg nem volt benne, hogy csak mondjak egy példát, hogy ezeket a rendszereket élőbe tesztelni nem lehetett volna, tehát csak úgy lehetett volna a piacra rakni, hogy teljesen kitesztelt állapotban vannak, és olyan. És most lehetőséged ad például a jogszabály arra, hogy ez az életbeli, valós, éles teszteket lehessen kontrollált környezetekbe végrehajtani. Tehát szólni kell egyszerűen a hatóságnak, hogy figyelj, ez van, ezt fogjuk csinálni, és hogyha bizonyos szabályokat betartanak és dokumentálják ezt a dolgot, akkor valós környezetben is ki lehet ezt próbálni, annak érdekében, hogy a tényleges kockátok meg a tényleges működés előjöjjenek. Tehát próbál ez a jogszabály azért nagyon arra koncentrálni, hogy ne okozzon versenyhátrányt Európának.
Okay. Nagyon szépen köszönjük, folytatása következik a beszélgetésnek, kimeríthetetlen a téma. Köszönjük a mostani kört.
Állok elébe, én is köszönöm.
Szervusz, minden jót.
Napon.
Sziasztok, szervusz.
Dr. Zöldi Zsolttal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatójával beszélgettünk a éppen elfogadott és lassan hatályba lépő európai AI rendeletről.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető, a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Most akkor miről lesz szó?
A Dallasról.
Amiről szeretnétek, bármiről tudok beszélni.
Félfülel hallottam percben a dolgokat, de ott a Richter Gedeon meg az Nvidia szóba se jön.
Ez nem az erőcsatárok sorrendje. Ja, a Richter Gedeon már nem kispados. Az NBA-ben játszik.
Arról a csatornáról beszélgettünk, amilyen régi sorozatokat
azaz.
Mint a Dallas.
Én hallottam, Bobby
Együtt
Ewing.
Nézzük a Jockey TV-t, a Buró Szilárddal. Igen. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, őszinte részvétel mindenkinek, aki az elmúlt néhány másodpercben mi nálunk próbált lazulni a rádiót hallgatva. Na de nem ezért gyűltünk egybe, hanem hogy ugye azt mondta mindenki, hogy majd ha lesz Nvidia gyorsjelentés, akkor majd magukhoz térnek a tőzsdék. Lett Nvidia gyorsjelentés, a Gede elmondta,
mondjuk közben lett egy Fedminic is, ugye, egy jegyzőkönyv az elmúlt döntésről, úgyhogy most ember legyen a talpán, aki kiszámoljának az eredőjét, hogy ez most hogy csapódik le a bőrzéket.
Így van, hát ez kicsit olyan, mint mikor ugye nyilatkozik Jerome Powell, és akkor minden szóköz és vesző magyarázatát is próbálják megtalálni. De egyébként az Nvidia gyors jelentés az valóban jó lett, és én azt gondolom, hogy azért fog tudni lendületet adni a délutáni amerikai kereskedésnek, hiszen az aftermarketbe, ha jól néztem, ilyen 6%-os pluszban volt, úgyhogy azért az erőt mutat, és azért az európai piacokon is látszik most ez a jobb hangulat, 0,3 és 0,5% körüli pluszokban vannak a fontosabb indexek, és szerencsére azért a budapesti értéktőzsdére is jutott ebből a kis jó hangulatból. Jelen pillanatban most 0,4%-kal van följebb a BUX index, ez 68.256 pontot jelent, és alapvetően a blue chipek azok, amik most így jobban teljesítenek, és valahogy a kis részvények szenvednek egy picit, úgyhogy nézzük is végig. A OTP újra elérte a 18.000-es szintet, ez az azért azt gondolom, hogy mindenképpen fontos lélektani határ lesz, 0,6%-os pluszt jelent ez most, a MOL 0,4-del van följebb 3082 forinton, míg a Richter hasonló mértékű emelkedése most 9140 forintos utolsó kötést jelent, és a Magyar Telekom az egyetlen, ami így hát ilyen nulla körül, most épp mínusz 1 forintba 962 forinton áll. Ez a reggeli indulásnak a blue chipek szempontjából a képe, és ahogy említettem, a kisebb részvényeknél vannak inkább mínuszok, itt a Waberers említhető, amely 1,2%-kal esik, illetve az Appen-nek van még egy mínusz 1%-a, a többiek.
És a Delta, ami eddig randalírozott?
Most is randalírozik.
A Delta randalírozása az szállt részbe folytatódik, 1,9%-os pluszban van most a
de bekezdett, mert hogy volt majdnem 5% körüli pluszba is, most morzsolódik le az előnye.
Igen.
Ti tudtok bármi hírt erről, hogy ez most ez a...
Mire a nagy öröm? Azért itt nagyon masszív az emelkedés, itt valami
és már napok óta tartó, és nem is rossz forgalomban.
Igen.
Így van, ez ma is egyébként igaz, most nézem, így nagyjából a harmadik legnagyobb forgalmat bírja a Delta, úgyhogy igen, kitart ez a nagy forgalommal nagy emelkedés, nem tudjuk, vagy legalábbis nem láttunk mi sem olyan egyértelmű információt, ami ezt alátámasztaná, úgyhogy még várjuk a nagy bejelentést.
Jó, hát majd talán a korrekcióban megjön a bejelentő. Forintpiacon vannak még érdekes dolgok, mintha egy picit gyengülgetne a forint, tehát nem mintha, hát számszerűsíthető. Így a legutóbbi MNB döntés óta, ahol azért kiderült, hogy egy lassításra lehet felkészülni, és lehet, hogy ez árazódik most, vagy profitrealizálás, vagy mi történik ott most?
Ha már valamit meg kell nevezni, akkor valamit. Inkább az utóbbit mondanám.
Nem lehet mindent a tallaszra fogni, hát ugye?
Így van. De alapvetően azért, ha megnézzük, és te szerintem bírod ezt a tudományt is, ha jól tudom, technikai oldalról, azért voltak itt nagyon fontos szintek már a közelben a forint kapcsán, ahonnan valamennyire várható is volt egy
hát nem átallottam venni egy adag euróforintot is, csak ezért vártam.
Hogy mi csoda? És erről nem szóltál nekem.
Én kérek elnézést, igen.
Egy brancs maguk a búróval.
Persze nagyon csúnya dolog a forint ellen.
Persze, ezért nem reklámoztam annyira.
Én itt termelem a GDP-t, szórom, mint majom a lisztet, ti meg lefölözitek a hasznát az én erőfeszítéseimnek.
Azért ez is egy munka.
Tehát végül is legutóbb, ha jól emlékszem, megbeszéltük, hogy ezek már azok a szintek, ahol a nyaraláshoz is meg kell venni az
eurót,
úgyhogy mi mindent megtettünk.
Így van, mi szóltunk előre, igen.
Így van.
Jó, tehát akkor egy ilyen technikai korrekcióban vagyunk, különösebb okát ne találjunk, vagy ne keressünk.
Igen, azt gondolom, hogy alapvetően a magas kamatok azért még tarthatják erős szinten a forintot, de azért ez oltatlanul benne van, hogy egy ilyen 3,85-ről visszapattanjunk, akár 3,90 közelébe.
Hát rendben, eláruljuk azért ezt a Dallas dolgot, amit itt sejtelmeskedtünk menet közben, hogy miről is diskuráltatok. Hát
főcsoport döntő.
Mert mindig leszúrnak a barátaim, akik ja. este vagy délután ja. nézik vissza ja. a meccset, hogy nem akarják meghallani jó. Az eredményt. De akkor... én most lelövöm a poént, és nyert a Dallas, nyilván ezért is vagyok én boldog.
De a Dallas, ez kosárlabda csapat, a teljesen antisport kedvér, és főcsoport döntők vannak az NBA-ben.
Azoknak, akik nem látnak túl a forintcsárton.
Igen.
Oké, Szilárd, nagyon köszönjük, akkor jó munkát, szép napot további.
Jó szurkolást!
Jó szurkolást!
Köszönöm szépen!
Szia! Boró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk a tőzsdéről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Akkor egy képzeletbeli színpadra röppenjünk át. Itt állunk Gedével smokingban, kezünkben egy boríték, és a Balaton fagyi a díjátadón vagyunk. Kibontjuk a borítékot, és azt olvassuk benne, hogy and the winner is Vadóc Jenő! Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Taps izénk.
Nincs tapsképünk.
Szóval ő van itt a telefon túlsó végén. Szia, jó reggelt! Szia.
Vadóc Jenő, a Promenád, igen, a Promenád kávéhez vezető cukrász, ezt kell még róla tudni, és most már a Balaton fagyi a 2024-es megmérettetésének a győztese is. Mielőtt azonban belevágnánk ebbe a szép szakmai díjnak a taglalásába, egy kicsit beszéljünk a piacról, hogy mit látsz, mert hogy mi média munkások mindent megteszünk, hogy tönkretegyük a szezonotokat, amikor megírják a kollégák már márciusban, hogy most már 600 forint lesz egy gombóc fagyi, és hogy jaj. Ettől azért nem megy el a kedvünk a fagyizástól, nyugtass meg.
Hát nem, hál' Istennek nem megy el a fagyizástól a kedvük. Igen, 600 forint nálunk is egy gombóc fagyi, 5 dekás. Azt érdemes tudni, hogy az energiaárak minden egyéb növekedésé miatt nekünk is szükséges az, hogy emeljük az árainkat. De mindig azt szoktuk mondani, hogy egy jó minőségű fagylalt, egy kézműves fagylalt, amiért tényleg beleadjunk mi rengeteg energiát, rengeteg jó minőségű alapanyagot, azért viszont nem drága ez az összeg. Én mindig azt szoktam, hogy azért drága, amit mondjuk kidobunk, vagy nem olyan megfelelő minőségű fagylalt, és ugyanezen az áron van, az a drága fagylalt.
Mm-hmm. Ez így van.
Milyen egyetértünk? No, akkor elvezzünk egy kicsit kellemesebb vizekre. Mi lett az a fagyi, amivel megnyerted ezt az egész versenyt, és a Balaton fagyi a büszke címnek,
illetve
a tulajdonosa?
Mikor kezdődik a nevezés, hogy ez így a szezon elejére kiderül, hogy mi lesz a Balaton fagyija, hogy megy a procedúra?
A nevezés, tehát a maga a verseny a május 10-én volt, és előtte körülbelül egy hónappal írják ki a versenyt, és akkor május 6-áig lehet talán nevezni. Mi már akkor, mikor kiírják, már elkezdünk gondolkodni, hogy milyen fagylalt legyen. Ugye azért szokták a szezon elejére, hogy egy fejlendítsék a balatoni turizmust is már májusban, hogy érdemes legyen letérni hozzánk, és hát azért nyáron sok dolgunk van a fagyisoknak, cukrászoknak a Balaton partján, tehát hogy nekünk a verseny megmérettetése érdemes a szezon előtt, mert egy kicsit jobban ráérünk akár ötletelni, jobban ráérünk a fagylaltot kikísérletezni, és a szezonra már készen tudunk lenni akár a nyertes fagylalttal is. Amit lehet érdemes tudni, tehát a fagylalt fantázia neve a balatoni mámort kapta, egy diófagylaltot készítettünk, amiben mellettünk található hegymagasról szereztünk hozzá egy vörösbort. Azt kell tudni, hogy nagyon nehéz a Balatonon jó minőségű vörösbort állni, hiszen fehérbor vidék az egész Balaton, de egy díjnyertes bort sikerült találnunk, amit beleteszünk egy füge öntetbe, egy karamellizált füge öntetbe, és ezt egy karamellizált diószórattal még ropogossábbá tesszük. Tehát maga a mámor innen van, hogy vörösbor van benne.
Uh-huh. Ez nagyon klasszul hangzik.
Mennyire, már a bort említetted, de mennyire nehéz az alapanyag beszerzés? Mert ugye időről időre ilyen árupiaci körképekben mi is mondjuk, hogy drágul a csokoládé, drágul a kakaó, nem tudom én, elvitte a fagy a barackot, szóval egy csomó ilyen van, amikor így az ember nem gondol arra, hogy azért ez a cukrászatoknak mekkora problémát okoz, adott esetben a fagylalt készítésben is. Például honnan van füge? Volt a megfelelő dió. Szóval ez egy ilyen visszatérő probléma a gasztronómiában, hogy hát nincs megfelelő alapanyag mindig.
Így van, hát a jó minőségű alapanyag felkutatás elég nehéz, meg itt a Balaton fagyinál fontos, hogy helyi alapanyagokat szerezzünk, tehát maga ilyen genesdiási a dió, van egy györökilapos füge fajta, azt használjuk benne. Maga az, hogy a beszerzése ugye már előző évben megkezdődik, hiszen akár még a fügetárt még nem érik, a dió meg már ugye régen volt, tehát ezeket mi azért van olyan kapacitásunk, amit fagyasztva tudunk tárolni, és így akkor van annyi szerencsénk, hogy valamennyire biztosított az alapanyag ellátásunk.
Szemtelenül fiatal vagy, honnan jött ez az ötlet? Miért pont a dió lett a vezér fonál ebben a termékben?
De ez úgy jön össze a fiatalság és a dió, hogy a dió az soká fordult termőre, vagy András, ez honnan jött? Ez
semmi összefüggés nincs. Jó, okay. Bénázom.
Jó, értem.
Maga ugye, tehát ahogy elmondtam, az előbb helyi alapanyagokat kell felkutatnunk, és eléggé véges, meg van kötve a kezünk, tehát hogy tényleg olyan alapanyagokat tegyünk bele, ami hely, vagy legalábbis a Balatonhoz köthető legyen. Maga annyi szerencsém van, hogy ezt az ízkombinációt, maga a diót és a fügét tavaly volt szerencsém kipróbálni, és nagyon jó eredményt hozott el, hiszen az év szaloncukra egy diós füge szaloncukor volt, amit mi készítettünk, és maga a szaloncukorba ezt az ízkombinációt kipróbáltam, és a vendégek nagyon meg voltak fel elégedve, nagyon pozitív volt a visszajelzés, és gondoltam, hogy ezt át kéne emelni fagylaltban is.
Hát ez nem egy év, mint egy fagyasztott szaloncukor.
És szerettem volna még egy plusz, valami plusz bele szerettem volna tenni, ami még jobban a Balatonhoz köthetőbb, és ezért került bele a vörösbor.
Okay. Egy valamit árulj még el, késő volt a reggeli, amúgy is nyalánkok vagyunk, ugye kicsit felcsigáztad az érdeklődésünket, hogy ez már kapható egyébként?
Megkapható is lesz,
mikor kerül a piacra egy ilyen díjnyertes vagy?
Hát, ahogy ugye megtudtuk pénteken az eredményt, szombat reggelre már a pultba volt, és egész szezonban fog lenni. Hál' Istennek nagy a megkeresése, szinte napi szinten gyártanunk kell nagyobb mennyiségben ezeket a fagylaltokat. Tehát nálunk megkóstolható. Ugye a receptek nyilvánosak lesznek, tehát a balatoni kollégák, vagy bárki az
tudják
országban
készíteni.
El tudják készíteni, így van, tehát elérhető számukra. Sőt, holnap lesz az évfagylaltja verseny Kecskeméten, és az évfagylaltja versenyen van mindig egy díjnyertes pult, előző évek díjnyertese, balatonfagyi díjnyertesei, és oda is készülünk kettő tégelyet, tehát aki Kecskemétre ellátogat, ő meg tudja kóstolni a 2024 balatonfagyját.
Kiváló! Gratulálunk még egyszer, és sok sikert a szezonhoz!
Nagyon szépen köszönöm! Sziasztok!
Vadóc Jennővel, az idei balatonfagyi nyertessel beszélgettünk, a Promenád Kávéház vezető cukrász a Balatongyörökön.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre!
Itt van Fehér Marian, szia, pont jókor, mi lesz, nincs időnk, gyorsan.
Igen. Az első
köszönjük
órában.
Szépen, a viszont hallásra. Na jó, nem.
Egyébként így is lehet, és akkor maradjon itt mindenki, és hallgassa meg.
Így van,
az első órában csak úgy, mint tegnap foglalkozunk azzal, hogy ugye hétvégén lesz a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által megszervezett Városligeti Gyereknap, és az egyik fellépője Rutkai Bori van itt, ugye ő a legsok oldalúbb magyar gyerekdal szerző, de emellett képzőművész, zeneszerző, mese és dalszövegíró, és pont ugye nekem felnőtteknek is, mint gyerekeknek, saját kezüleg készített horgoltbábok, jó kis előadások, és vele beszélgetünk önmagáról, az életéről, nyilván erről az eseményről is, és aztán utána, csak úgy, mint tegnap, pszichó csütörtök, ma csütörtök, tegnap pszichó szerda volt, mert tegnap a gyerekeket firtattuk, ma a felnőtteket, helyesebben egyébként nem annyira, hanem inkább generációs különbségekről beszélgetünk. Mit jelent egyik vagy másik generáció tagjának lenni? Mit jelent az, hogy generációs különbség? hogyan lehet egymástól tanulni, vagy nem tanulni, egymást segíteni. Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus jön, ennyi lesz.
Nagyon, nagyon professzionális volt, nagyon szépen köszönjük a megértését és rugalmasságát Fejér Mariannak. Mi pedig
elbúcsúzunk.
Köszönjük. Holnap
lesz még egy millás reggeli a héten, péntek lesz, addig is Czoller Andi híreit hallhatjátok, és ahogy Frank Ferien.
Azoktátoktak a Milli Vanillibe, biztos a fagylatosból.
Fehér Marian elmondta, hogy mi lesz a pontjókorban, tartsatok vele, tiszta.
Amen.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.